Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen volt a hangulat Ázsiában, és ennek tükrében mi várható a világ többi részén a tőzsdéken?
Alapvetően jó a hangulat a részvénypiacokon, de az látszik az elmúlt napokban, hogy a júniusi nagy erősödés után, mintha egy kicsit kifulladnának a vezető részvényindexek. Ez látszik most Nyugat-Európában is, illetve ez látszott akkor a reggeli órákban Ázsiában is, ahol fele más volt a hangulat. A japán tőzsde például gyengüléssel fejezte be a napot, de Hongkongban erősödést látunk. Ahogy említettem, Nyugat-Európában most egyelőre pozitívnak tűnik a hangulat. A francia tőzsdeindex 1,1%-kal erősödött az előző naphoz képest, de a német piacon, illetve a londoni tőzsdén is pozitív hangulatban kezdődött a nap, és ez látszik a budapesti értéktőzsdén is, ahol a BUX Index 0,3%-os emelkedéssel kezdte a mai kereskedést, és a vezető papírok többsége is erősödni tud, egyedül a Magyar Telekom ló ki egy picit a sorból, mely 416 forinton stagnál egyelőre. Az OTP árfolyama 0,1%-os emelkedésben van, 11.960 forinton áll most. A Richter 0,5%-ot javított tegnaphoz képest, így 8.500 forintot kell érte adni, míg a MOL szintén 0,5%-os erősödés után 3.040 forinton áll jelenleg.
Érkezik ma valami fontos adat?
Igen, a nap második felében érkezik egy amerikai inflációs adat, ami lehet, amit akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a hét legfontosabb adata lehet, és a következő napokra meghatározhatja a nemzetközi hangulatot. Ugye a várakozások szerint a Fed még legalább egy alkalommal kamatot fog emelni a következő ülésein, de ez befolyásolhatja akár ma megjelenő adat is. Kíváncsian várjuk, hogy hogy alakul majd az amerikai infláció.
És befolyásolhatja ez a forint kereskedését? Egyáltalán hogy áll most a forint?
Igen, egyértelműen a forintra is hatással lehet a nemzetközi hangulaton, illetve az euró-dollár árfolyamon keresztül közvetve. A forint most próbál tovább erősödni egy picit még. Ugye a múlt heti jelentős gyengülés után elsősorban hétfőn láttunk egy erőteljes korrekciót a magyar deviza árfolyamában. Aztán tegnap már csak kisebb mértékben tudott tovább kapaszkodni a forint. Most 378 forint körül jár az euró jegyzése, ez minimális 0,1%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár 342 forint 80 fillérbe, az angol font pedig 443 forint 80 fillérbe kerül jelenleg a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit 20 perc múlva ismét kapcsolunk majd.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdasági stabilitás ára a jegybank vesztesége, aminek a hasznai szétterülnek a gazdasági szereplőknél, fogalmazott az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabással Exterde Tibor beszélgetett.
Teljesen eltérő üzem a jegybanki működés, akár egy kereskedelmi bankhoz képest, akár egy termelővárhoz képest. Ennek megfelelően teljesen eltérő a megítélése egy veszteségnek, vagy éppen egy negatív tőkepozíciónak. Ugye miért? Ugye amiatt, mert a jegybank működését azt ugye elég egyértelmű mandátumok, törvényi mandátumok szabályozzák. Tehát itt nem arról van szó, hogy a jegybank az úgynevezett profit alapon hoz döntéseket, hogy éppen a forrásai után mennyi kamatot fizessen ki, illetve eszköz oldalon mennyi kamatot realizálódjon, tehát nem önkényesen hoz döntéseket, nekünk mandátumaink vannak, és ez a mandátum az, hogy stabilitást kell biztosítanunk a gazdaság számára, árstabilitást első helyen, pénzügyi stabilitást a második helyen. Ez az egyetlen mércéje a gazdaságpolitikán belüli működésének a jegybanknak, és e tekintetben, hogy azt látjuk a világon mindenütt egyébként, hogy egy rendkívüli közegben működnek a jegybankok az elmúlt három évben, tehát ugye először jött a koronavírus járvány, és utána ezt követően azonnal gyakorlatilag egy évben belül egy irgalmatlan inflációs hullám indult el a világban. Kettő hatás együttesen eredményezi azt, hogy most a jegybankok nagyon komoly veszteségeket futnak, bank, nem csak a Magyar Nemzeti Bank, a világ nagyon sok jegybankja, és több jegybank esetében már a tőkepozíció jelenleg is negatív, csak hogy nem menjek messze, mondjuk Csehország esetében. Ugye ebből a szempontból ugye gondolkodik abban az irányba a kormány, amit én egyébként ugye a jegybanki oldalról mi támogatunk is. Ugye azt mondja, hogy a jegybank működésének a statútuma az a stabilitás biztosítása, tehát a stabilitást kell biztosítani. Ugye ezt a jegybank, amennyiben hiteles, tehát hogyha hitelességet azt értem, hogy hiteles inflációt célkövető monetáris politikát képes folytatni, a teljes gazdaságpolitika képes egyensúly fenntartására törekvő gazdaságpolitikát folytatni, tehát amennyiben ezek a hitelességi kérdések megvannak, hogy abban az esetben ezt negatív saját tőke mellett is képes a jegybank ellátni, mint ahogy azt nemzetközi példák sora mutatja, és a tőke helyzetét azt majd a jövőbeli profitok, tehát a jövőbeli nyerességek útján fogja majd a Nemzeti Bank rendezni. Tehát alapvetően ez az az irány, ami a kormányzat gondolkodásában megjelenik. Itt egyébként ezt a Magyar Nemzeti Bank már a tavalyi évben is javasolta, ugye ezzel kapcsolatban javaslatot letettünk az asztalra, tehát azon ezek az irányokkal abszolút egybevág az a gondolkodás, ami most a kormányzaton belül elindult, és hát értem szóval az eredményeket azt majd össze fogjuk látni. De még egy gondolat csak az eredmény, jegybank eredmény kapcsán, hogy itt is nagyon sokszor félreértés van, tehát hogy amikor jegybank veszteséget mutat ki, akkor ugye hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy jó, hát az valami rossz gazdálkodásnak az eredménye. Még egyszer, tehát ugye alapvetően a makrogazdasági folyamatok képződnek le a jegybank mérlegébe, és hogy az ott megjelenő veszteségnek szinte 100%-a az egy kamat különbségbe adódik, tehát egész egyszerűen forrás oldalon, de ki kell fizetni azt a kamat környezetet, ami az árstabilitás, pénzügyi stabilitása, az biztosítása, hogy szükséges ugye az elhelyezett kereskedelmi banki betétekre, viszont eszköz oldalon ugye döntően devizatartalékot tartanak a jegybankok, amit meg ugye nem úgy fektetünk be, hogy na most akkor holnap akkor veszek Apple részvényt, meg vagy bármilyen. Ott alapvetően szigorú befektetési szabályok vannak. Értem szerint a kettő között a kamat különbözet az nagyon ki tud nyílni, hogy azt láttuk az elmúlt években, és ez okozza a veszteséget. Ugyanakkor ez a veszteség, ez ugye ott van a gazdaságban. Tehát ez ott van azoknál a gazdasági szereplőknél, azt tudom mondani mindenkinél, akik ugye mondjuk, hogyha a családokat nézem, akik részt vesznek mondjuk az úgynevezett kamatsapka intézkedésekbe, ott van a vállalkozásoknál, akik részt vettek az elmúlt években a növekedési hitelprogram, vagy a növekedési kötvényprogram folyamataiban, és hát ott van a bankrendszer esetében, ahol ugye gyakorlatilag a bankok azt mondhatjuk, hogy ugye ezen keresztül tudják teljesíteni folyamatosan azokat a kötelezettségeiket, amiket ugye az ügyfeleik számára nekik meg kell tenni ahhoz, hogy a stabilitásukat megőrizzék.
Tehát azt mondani, hogy stabilitásnak van egy ára, amikor nagy a vihar, akkor ez zárt.
Pontosan, ez egy nagyon precíz megfogalmazás, a stabilitásnak van egy ára, és ilyenkor a stabilitásnak az ára az a jegybank mérlegében csapódik le, míg a hasznai szétterülnek a gazdaság valamennyi szereplőjén.
Virág Barnabást a Nemzeti Bank alelnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Műsorunk a portfólió szakértőinek közreműködésével készül, és egyebek mellett szó lesz még arról, hogy az építőiparok gyártásában, illetve az építőanyag kereskedelemben is jelentős csökkenés indult el az elmúlt hónapokban. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ősszel kerül az országgyűlés elé az új építési törvény, a részleteket Lázár János építési miniszter ismertette, Herceg Zsolt tudósít.
Megkezdődött az építési törvény társadalmi vitájának újabb szakasza, jelentette be a miniszter.
Amit most elfogadtunk törvényt, az arról szól, hogy az állam hogyan fog építkezni. Amit tervezünk elfogadni, az arról fog szólni, hogy Magyarországon általában magánszemélyek és vállalkozások, tehát Magyarországon mindenki hogyan és milyen föltételek mellett tud építkezni, és ebben a törvényben számos társadalmi vitára, környezetvédelmi kérdésekre, termőföldek kiváltásának kérdésére, Balaton kérdésre, fővárosi beépíthetőség kérdésére, önkormányzatok építés szabályozási kérdésére választ fogunk adni reményeink szerint új szempontokat víve a vitába.
Lázár János úgy fogalmazott, hogy a kormány számára minden építési vállalkozó stratégiai partner.
Magyarországon magyar kézben az építőipari kivitelezők vannak. Az építésgazdaság másik szereplői, az építőanyag előállítók, azok Magyarországon 80-90%-ban külföldi tulajdonban vannak. Ezért Magyarországon a kormány szempontjából minden építőipari vállalkozó stratégiai partner. Az ő érdekükben újra kívánjuk szabni az építőanyag építésgazdaság működési rendszerét. Ezt azonban nem, vagy nem csak ebben a törvényben tesszük, hanem majd a magyar építészetről szóló törvényben. És fogunk olyan patrióta lépéseket tenni ebben a törvényben, amely a magyar építőiparban használatos ásványi anyagkincs védelmét is jelenti. Jelenti a magyar építőgazdaságban tevékenykedő kivitelező és gyártóvállalatok támogatását, és jelenti a külföldiek kiszorítását is. Nem szeretném szőnyeg alá söpörni a témát. 10 év múlva azt szeretném, hogy ami magyar állami pénzből épül, az magyarok által létrehozott anyagból épüljön, és a magyarok munkájából végre magyarok haszna lehessen.
Az új építési törvény már ősszel az országgyűlés elé kerül, ígérte a tárcavezető.
Az építőanyagok gyártásában és az építőanyagok kereskedelmében is jelentős csökkenés indult el az elmúlt hónapokban az ágazatban tapasztalható visszaesés hatására, mondta az Inforádiónak az EVOSZ, Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnöke. Juhász Attilával Sipos Ildikó beszélt.
Az EVOSZ Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozata készített az elmúlt hetekben egy felmérést 150 hazai tulajdonú építőanyag kereskedelmi vállalkozás első számú vezetőit kérdeztük meg arról, hogy hogyan látják a piacot, hogyan értékelték az elmúlt fél évet, illetve milyen várakozásokkal tekintenek az év második felére. Sajnos nem jók a tendenciák, meglehetősen komoly visszaesés tapasztalható az építőanyagok keresletében a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez a visszaesés értékben nagyjából 24%, átlagosan 24%-kal kevesebb értékű termék fogyott, de ugye itt érdemes figyelembe venni azt is, hogy időközben a tavalyi évhez képest áremelések, árváltozások is voltak, és a mennyiségi csökkenés az a 30%-ot is meghaladja.
Ez azt jelenti tehát, hogy az építőipari beruházások csökkenése, volumenének csökkenése az hatással van a magyar építőanyag kereskedelemre is?
Egyértelműen, abszolút mi lekövetjük ezt a tendenciát, hiszen a teljes értékláncot kiszolgáljuk, ugye a hazai építőanyag kereskedők ugyanúgy a lakosság igényeket, a nagyobb projekt. A tendencia egyértelműen az, hogy a legnagyobb visszaesést azt a lakossági oldalon látjuk, tehát és ott is elsősorban az új családi házak építésénél. Tehát azok a termékkörök, ami az új építéshez kapcsolódnak, és gondolok itt például a falazanyagokra, vagy például a tetőfedőanyagokra, ezeknek a visszaesése az 50%-os mértéket is mennyiségben meghaladja a visszaesés a tavaly évhez képest. És ez sajnos ez nem egy túl jó előjel, hiszen az építési technológiából, a technológiai sorrendből adódóan azt tapasztaljuk, hogy ez le fogja követni véletlenül a többi termékkör is, a többi termékcsoport.
Mindezen negatív folyamatok milyen hatással vannak az építőanyagkereskedő cégekre? Kellett-e már bármilyen intézkedést tenniük, akár munkaerőt elbocsátaniuk?
Legnagyobb számban, és a kereskedések több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy első sorban és első körben energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. A kereskedőkre jellemző volt még, hogy ilyen esetben bővítik a termékválasztékot, illetve a szolgáltatás soknak a választékát is, tehát új termékköröket hoztak be, és látjuk annak egyértelműen jelét, hogy folyamataik hatékonyságának a javítását tervezik. Digitalizáció területén nagyon-nagyon sok fejlesztést láttunk az elmúlt időszakban.
Ugye részben a COVID hatásaként 2020-ban elindult egy jelentős árupiaci szuperciklus, ami először az építőipari alapanyagoknál jelent meg, tehát jelentősen emelkedett ezen termékek, alapanyagok, illetve késztermékek ára. A mostani kedvezőtlen folyamatok mennyiben járnak azzal, hogy elindul egyfajta árcsökkenés, rákényszerülnek-e már az építőanyagkereskedő vállalkozások, hogy csökkentsék az áraikat?
Igen, abszolút mi is így látjuk, hogy óriási turbulencia van a piacban a COVID óta. 2020 második felére úgy látszott, hogy megnyugszik a piac. Aztán a következő ilyen hatalmas nagy turbulencia az az Ukrajnában kitört konfliktus eredménye volt, ahol szintén egy ugyanilyen időszakot éltünk meg. Rengeteg termék kapcsolódik Ukrajnához. Mindezek mellett az energiaárak rettentő mértékben megnőttek, és az építőanyag gyártása az a jellemző, hogy nagyon-nagyon energiaigényes. Az idejében látjuk ezt a folyamatot megfordulni. Elindult egy olyan folyamat, ahol nagyon egyértelműen, jól kimutathatóan jó néhány termékkör a tavalyi évhez képest már csökkent. Ebben talán a betonacélt emelném ki, ahol a tavalyi év második negyedévét az idei év második negyedévével összehasonlítva 35%-kal csökkentek az árak. Ezt követte sorban a faanyagok, fenyőfűrészárú termékkörött 20%-os visszaesés volt, de 15-20% közötti visszaesést tapasztaltunk az árakban a gipszkarton termékeknél, kiegészítőknél és a hő- és hangszigetelő haboknál is.
Juhász Attilát az EVOSZ Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Sándor Tünde, a Világgazdaság újságírója, aki az edzőtermekről írt cikket a vg.hu oldalon. Visszatértek a vendégek a konditermekbe.
A Magyar Fitness Termek Országos Szövetségének főtitkárával, Kis Józseffel beszélgettem. Visszatértek a vendégek, kevesebben a régiek közül, körülbelül a COVID előtti időszakhoz képest 20%-kal kevesebben, de nem azért, mert nem sportolnak, hanem sokan szabadtéri csoportos órákra járnak, megmaradtak az online edzések is, meglettek ilyen lakásedzőtermek, amelyek tegyük hozzá lakásrezsivel működnek, és hát ugye a nagy edzőtermeket pont az energiaár robbanás viselte meg a legjobb a kényszerű zárva tartás után, de a vendégköre visszatérve jöttek fiatalok. A 17-20 éves korosztályban nagyon divatos az edzőterembe járás, viszont ők egy tudatosabb, kevesebbet költő réteg, a középkorúak, aktív korúak költenek többet.
Mekkora a drágulás?
Tavaly volt egy 10-20%-os jegyáremelés, idén 15-30%-os drágulás tapasztalható. Egyrészt az infláció miatt, másrészt ugye a munkaerő is drágult, az eszközök, anyagok és az energia, és itt azért nagy alapterületű ingatlanokról beszélünk, aminek egy része mondjuk társasházakban van, tehát nem tud feltétlenül napelemeket felszerelni, hanem rá van kötve egy nagy infrastruktúrára, és a klímaváltozást abszolút érezni, mert hűteni is hosszabban kell, tehát régebben 2-3 hét volt az elviselhetetlen kánikula, most azért 2,5-3 hónapig hűteni kell, és ahol nincs klimatizálás, oda le sem mennek a vendégek. De ahogy fogalmazott a szövetségi főtitkár, aki túlélte a Covidot, azok most jól vannak, működnek, de hát más a matematika.
Mennyire kell zsebben nyúlnia annak, aki edzőterembe járna?
Napi jegy az nem nagyon létezik 2000 forint alatt, a havi bérletek ára pedig ilyen 17-18 ezer forint, nyilván ezek teljes áru bérletek, és még vannak a személyedzők, az ő óradíjuk kevésbé nőtt, mint mondjuk az infláció vagy a többi költség. A frissen végzett személyedzőknél 3-4 ezer forintot mondott a szakértő, a tapasztaltabbak jellemzően 5-6 ezer forintos órabérlet foglalkoznak a vendégekkel, és hát vannak a celebek, akik 7-10 ezer forintért, és hát az olyan sztárok, akiknek komoly sportolói múltjuk van, illetve kitartó média figyelem övezi őket, ők akár 20 ezer forintot, és elkérnek egy-egy alkalomért, és hát vannak, akik ezt is megfizetik.
Említetted, hogy sok fiatal elkezdett kondizni. Hogy lehetne közülük még többet ösztönözni arra, hogy mozogjanak többet?
Amit a szövetség szívesen látna a külföldi jó példák alapján, valamilyen formában jutalmazni azokat, akik egészségesen élnek, mert ez a társadalom szempontjából is egy jó befektetés, hiszen hosszú távon is kevesebbe kerülnek az államnak. Bíznak benne, hogy esetleg előbb-utóbb érdemi lépések is történnek ebbe az irányba.
Köszönjük szépen, Sándor Tündét, a Világgazdaság újságíróját hallották, az edzőtermi körképet pedig a vg.hu oldalon találják meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Valamilyen elmozdulás a budapesti értéktőzsdén.
Továbbra is inkább pozitív a hangulat a magyar részvénypiacon, a BUX Index 0,4%-os erősödésben van így szűk fél óra után, és a vezető papírok is erősödnek, a MOL kivételével az olajcég most 3026 forinton stagnál, az OTP 0,4%-os pluszban van 11.995 forinton, a Richter 0,8%-ot javított, így 8.520 forintba kerül, a Magyar Telekom pedig 0,1%-kal 417 forintra erősödött.
Tartja magát a forint?
A forint továbbra is minimális erősödésben van, úgy tűnik, hogy ezért itt a 380 alatti szinteknél kifulladni kezd az erősödése. Most 378 körül ingadozik a jegyzés, ez 0,1%-os minimális forint erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár 342 forint 75 fillérbe kerül, az angol font pedig 443 forint 80 filléren áll.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu